Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Világszerte mindenhol, így a környezetünkben is egyre nagyobb teret foglalnak el az informatikai megoldások és a kommunikáció. Annak érdekében, hogy a helyi IT szakemberek képesek legyenek lépést tartani a nemzetközi piaccal, elengedhetetlen az együttműködés és a köztük levő kommunikáció. Ezt próbálja elősegíteni az IT Plus Cluster, ami emellett egyedi és hosszú távon fenntartható termékeket és szolgáltatásokat fejleszt ki a különböző gazdasági szektorok számára. Témánk IT Plus Cluster, avagy a kapocs. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem Bálint Ákos, az IT Plus Cluster alelnöke, akit szeretettel köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Ákos, elsősorban megkérlek, hogy mondd el, mi is az az IT Plus Cluster?
Egész pontosan 2013-ban volt alapítva a cluster, és azzal a céllal, hogy hát itt a Székelyföldnek egy meghatározó szakmai szervezetévé váljon, és segítse a régióbeli, a helyi IT szektornak a megerősödését, ami ugye hozzájárul a teljes gazdaságnak a megerősödéséhez.
Ha nem tévedek, a cluster vezetősége, elnöksége folyamatosan költözik. De ez mit is jelent a gyakorlatban? Hogyan kell ezt elképzelni?
Ez azt jelenti, hogy a cluster vezetősége törekszik ugye a régió minél több városát, települését bevonni a cluster működésébe és a cluster vezetésébe. És ez konkrétan most 2022-ben azt jelenti, hogy van egy udvarhelyi elnök, és vannak alelnökök, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen. És azelőtt pedig Sepsiszentgyörgyön volt az elnök, sepsiszentgyörgyi, és ugyanígy voltak az alelnökök a többi városokból. A hangsúly az folyamatosan helyeződjön át egyik városról a másikra, mindenhol induljon be, minden területet vonjanak be a ködésbe, amennyire lehet.
És hogy történik maga a vezetők kiválasztása, az elnökség megválasztása?
Nyilván elég informális az egész, tehát hogy ugye ne felejtsük el, ez nem egy hivatalos szervezet, ez egy laza tömörülés, olyan emberek hozták létre, akik valamit le akarnak tenni az asztalra. És ezek az emberek egyrészt igyekeznek újakat bevonni a vezetésbe is, és így kerültem egyébként én is bele most az új vezetőségbe, hogy már régebb tagok voltunk, és most úgy besegítettem a különböző rendezvényekbe, legfőképpen a Digitális Székelyföld szervezésében, és akkor így felajánlották a tavaly decemberben, hogy hát mit szólnék egy alelnöki tisztséghez. Mondtam, hogy mennyire az időmbe belefér, meg hogyha bizony segítséggel, akkor én szívesen elvállalom, és akkor így hát a közgyűlésen jelöltek, és a közgyűlés megválasztott engem is a többiekkel. Gyakorlatilag ez működik, hogy aki akar valamit dolgozni, vagy hajlandó, akkor az ott lesz.
És hogyan lehet valaki tag? Már nem vezetőségi vagy elnökségi, hanem mondjuk így, hogy idézőjelesen egyszerű tag.
Kérje a felvételét a klaszterbe, és a klaszter felveszi. Tehát, hogy nincs itt semmi komolyabb formalitás.
És ezután milyen feladatai vannak az illetőnek?
Nehéz ezt így azt mondani, hogy feladatai lennének az illetőnek, vagy az illető cégnek, mert hát ugye itt nem fizikai, hanem jogi személyek lehetnek tagjai a klaszternek. Nincsenek konkrét feladatai, de hát nyilván mindenki örvend, hogyha valaki ötletekkel jön, és főleg, hogyha meg is valósítja ezeket az ötleteket. Hát mi annak idején úgy kerültünk a klaszterbe, hogy pályáztunk egy projekttel, és pluszpontokat adtak arra, hogyha a cég tagja egy klaszternek, egy szakmai klaszternek, és akkor kértük a felvételünket a klaszterbe, és körülbelül ugyanezt mondta nekem is az akkori egyik alelnök, hogy hát mi felveszünk, megadjuk a papírt, oké. De azért örvendenénk, hogyha a pályázati pontokon túl még valamit hozzájárulnátok a klaszter működéséhez. Na hát és ugye most eljutottunk ide, hogy én lettem a vásárhelyi alelnök.
Mekkora munkát, vagy mennyi időt igényel naponta, hetente az, hogy egy klasztert valaki irányítson? Most ugye nyilván itt konkrétan az IT plusz klaszterről beszélgetünk.
Ebben a klaszterben annyi van, amennyi munkát beleteszünk. Ha sok munkát teszünk bele, akkor sok minden van benne, akkor sok-sok tevékenység. Ha meg nem, akkor nem látszik az IT klaszter. Ennek a klaszternek a motorja nagyon sokáig Bihari Béla és Rácz Attila voltak Sepsiszentgyörgyről. Kapcsolódott aztán Simon Károly, Kozma István, Udvarhelyi Csíkszereda, itt Marosvásárhelyen Molnár Endre, és végül ők elvitték a klasztert addig a szintig, amíg már ilyen önkéntesnek nevezhető munka már nem elég, hanem kell tényleg egy komoly operatív vezetés, és ez meg is született tavaly. Tehát azt jelenti, hogy most a klaszternek van egy ügyvezető igazgatója, és van két segítő, két munkatársa, akik ezeket az operatív feladatokat viszik, mint különböző eseményeknek a szervezése, a jogi háttérnek a megteremtése, biztosítása, önkormányzatokkal való kapcsolatoknak a kidolgozása, és így tovább, és így tovább. És maga a vezetőség az stratégiai kérdésekben tárgyal és dönt. Ez azt jelenti, hogy nem rendszeresen, de úgy többé-kevésbé hetente, két hetente van egy beszélgetés az adott felmerülő problémákról, ahol a vezetőség akkor ugye leül és átbeszéli, hogy legyen.
Milyen projektekkel dolgoztok?
Több projekt van, projektje van a klaszternek. Egyik fő célkitűzés az a szakmai szintnek az emelése, tehát oktatás gyakorlatilag. És akkor oktatáson belül egészen egyik konkrét projekt a Hargitai Informatikus Találkozó, vagyis HINTA, amit minden évben a Madarasi Hargitán, ugye mint a neve is mutatja, szerveznek meg. Ez kimondottan szakmai rendezvény, előadások, egy nyári egyetem, szabad egyetemszerű rendezvény szakmai, tehát szakembereknek. Ugyancsak konkrét tevékenység vagy projekt a digitális kalákon, ez hát gyakorlatilag egy hackathon, egy klasszikus hackathon, ahol mondjuk önkormányzat vagy civil szervezetek hozzák a témákat, ötleteket, és szakmai programozói csapatok pedig igyekeznek egy megoldást nem csak találni, hanem kidolgozni, mondjuk egy 24 órás program alatt, 24 óra alatt. Szintén az oktatás, tehát ugyanide sorolhatók ezek a mentorprogramok, középiskolásoknak, egyetemistáknak, a szakmai mentorálás és támogatás. Hát ezek, amik ismétlődőek és rendszeresek. A másik fő csoport, tevékenységi csoport, a terület a szakmai rendezvények. Ennek a legnagyobb, legfontosabb rendezvény innen a digitális Székelyföld, amit a vész korszak előtt minden évben megszervezett a klaszter, mindig más városban, más helyszínnel, és hát egészen komoly szintre nőtte ki magát. Ugye az utolsó itt volt Marosvásárhelyen, a Szapiencián, ahol sikerült Barabási Albert Lászlót is elhívni, tehát hogy azért ez egy már egy komoly elismerés, meg gondolom én. Ezen kívül van a karácsonyi meetup, karácsonyi IT meetup Csíkszeredában rendszeresen megszervezve, ami azért pont karácsonykor, hogyha ugye elég sokan hazajönnek külföldről, és akkor legyen egy alkalom ezekkel az emberekkel találkozni, ismereteket cserélni, tapasztalatot cserélni. Vannak egyéb ilyen szakmai meetupok is, többé-kevésbé rendszeresen. Ezek a rendezvények, igen. Ezen kívül pedig nem rendszeresen, de együttműködések, tehát ugye amikor adódik egy olyan helyzet, ami cégeknek az együttműködését igényli, akkor a klaszteren belül megkeresik egymást potenciális partnerek, és közösen valamit tevékenykednek. Most erre is tudok mondani egy konkrét példát. Mi esetünk, amikor bejött egy akkora projekt, amit a mi cégünk nem tudott egyedül elvinni. És akkor a klaszteren belül kerestünk erre egy partnert, és most közösen adtunk programozókat ebbe a projektben, és fényesen működik.
Az oktatást, illetve az iskolákat is segítitek. Ugye az elmúlt időszakban erre különösen nagy szükség volt, hiszen beütött a koronavírus, át kellett térni az online oktatásra. hogyan lehet hatékonyan nevelni a fiatalokat az informatika irányába, vagy legalábbis arra, hogy tudják megfelelően használni a technológia, az informatika nyújtotta eszközöket, programokat?
Ez így ebben a formában egy nagyon komplex probléma. Hát a klaszter ugye megfogta az egyik végét ennek az egésznek, nem formális oktatást nyújt, hanem inkább a szakmai életben segít eligazodni. Ugye ide ez volt azok bizonyos mentorálások, a digitális kalák, a meetupok, ahol ilyen tudástranszfer eladás, szakmai eladás történik, a különböző rendezvények, ez a nem formális része a oktatásnak. Főként Székelyudvarhelyen, nem véletlenül, mert hogy a mostani elnök, Simon Károly, ő a Bábes Bolyainak az oktatója is. Nagyon közel van a tűzhöz, nagyon benne van ebben a témában, és ő dolgozott ki ezeket a programokat, és ugyancsak itt Udvarhelyen volt a Dionet projekt, vagy folyik, ahol a tanároknak, oktatóknak segítenek, adnak a kezükbe egy módszertant, hogy lehet ugye digitális eszközökkel oktatni, ami most különösen ebben a virtuális oktatás történik, különösen fontos. Tehát ez a klaszter ennyit fed le, de hát mondtam, hát ez egy nagyon komplex terület, mert egyre nagyobb szükség van az informatikusokra, egyre nagyobb a hiány, és egyre kevesebben választják ezt a területet különböző okokból, amiben most inkább nem megyek bele, mert nem tartozik a klaszter témához, de hát ez egy nagyon bonyolult ügy.
Térjünk rá akkor a klaszter programjaira, vagy nagyobb eseményeire. Kezdjük, szerintem nem túlzok, hogy azt mondom, hogy a legnagyobb a digitális Székelyföld, amely, ahogy már elhangzott, idén Csíkszeredában lesz, a legutóbbi kiadása pedig Marosvásárhelyen volt. Ez hogyan indult, mi ennek a története? Miről szól a digitális Székelyföld?
A digitális Székelyföldnek a fő célkitűzése ugyanaz, mint a klaszternek, hogy közel hozni egymáshoz az IT és az IT-n kívüli világot. Pontosan ezért nem nagyon szakmai maga a konferencia. Nem programozók beszélnek programozóknak. Hát egyrészt a szigorú technikai terület peremén levő más doméniumok között folyik egy párbeszéd, vagy tapasztalatcsere. Gondolok itt például egy Csaladénesnek az előadásáról az adat vizualizáció. Nem kimondottan technikai, programozói terület, de nagyon sok köze van hozzá nyilvánvalóan, és nagyon fontos ez mind a két résznek. De nem csak az ilyesmiről gondolok, hanem azokra az IT-tól teljesen független területekre is, mint okos városok. Melyik város okos, ugye az már nem független az IT-tól, de hogy urbanisztika, földművelés, tehát agrárterület, cégvezetés, bármi más, ahova nem mondhatom azt, hogy most, de hát ugye a közelmúltban szivárgott be a IT, és nagyon fontos az, hogy ezek az emberek, akik IT-n kívül tevékenykednek, megismerjék a lehetőségeket, és megismerjék a potenciált, ami a népszerű szóval digitalizációban rejlik.
És mennyire sikerül a digitális Székelyföldnek közelebb hozni az IT-t az átlagemberhez? Illetve jogosan merülhet fel a hallgatókban a kérdés, hogy mennyire tudunk átlagemberként elszakadni az IT-tól. Hiszen most már mindenkinek van számítógépe, mindenkinek van okostelefonja, és még sorolhatnánk azokat az informatikai eszközöket, amelyek lényegében körbevesznek minket, és lépni nem tudunk már nélkülük.
Ez elég nehéz mérni, hogy mekkora a digitális Székelyföldnek a hatása. Azt tudjuk elmondani, hogy sok érdeklődő megfordul ezeken a rendezvényeken, akiknek egy jó része nem programozó és nem cégvezető, hanem azért jön el, mert érdekesnek találja az előadásokat. Talán ez a legexaktabb mutatója a rendezvény hatásának.
És akkor nézzük a következő eseményt, ami a karácsonyi IT Meetup. Erről mit érdemes tudni?
Említettem volt a különböző rendezvények között, ezt Csíkszeredában szervezzük minden évben karácsony után. Ez egy félnapos rendezvény, ahol egészen komoly meghívottak szoktak szerepelni, és tartanak ugye előadásokat, illetve lehetőség van találkozni a szakmabeliekkel, és nem utolsó sorban azokkal, akik karácsonyra hazajönnek külföldről. Tehát egy szakmai rendezvény viszont konkrétan.
Mennyire tudja ez összeszedni az informatikusokat, az IT szakembereket? Mennyire érdeklődnek az iránt, hogy találkozzanak más szakemberekkel, kollégákkal?
Elég nehéz ezt megítélni innen Vásárhelyről. Nehéz ugye kimondani, de nem voltam egyik ilyen karácsonyi meetupon sem. hogy karácsony körül problémás elutazni Csíkszeredáig is vissza, és ezért nem igazán tudok első kézből beszámolni. Amit láttam így erdészerte ilyen etapok, az a tapasztalat, hogy jól működik. Tehát, hogy igen, van rá érdeklődés. Vásárhelyen is volt pár, különböző szervezők szerveztek ilyen etapokat, cégek, meg mások is, és volt sikere, de nem volt folytatása valamiért, tehát hogy valahogy mindig elakadt, nem rendszeresek ezek.
És akkor ne feledkezzünk meg a digitális kalákáról sem.
Digitális kalákát, tehát ugye ez a hackathon. Nem biztos, hogy ez mindenkinek kristálytiszta, hogy mit jelent a hackathon. Ez egy kétnapos rendezvény, két-három napos szokott lenni, de igazából ebből 24 óra, ami érdekes, vagy a magja ennek a rendezvénynek, tehát 24 óra alatt egy programozó csapat nullából el kell jusson valamilyen működőképes megoldásig. Validálni az ötletet egy működő valamivel. Azaz, legtöbb hackathonnak van egy témája, ami jelen esetben, tehát a digitális kaláka esetében az önkormányzat vagy civil szervezetek hozzák a problémát, a témákat, és a csapatok ezen a témán dolgoznak. Hát ugye egyrészt ötletelnek, megoldási ötleteket dobnak fel, megbeszélik a problémák gazdáival, hogy így mondjam, és akkor a 24 órájuk, hogy azt az ötletből egy konkrét működő szoftver készüljön, amit ki lehet próbálni. Tehát meg lehet nézni, hogy valóban megoldás az adott problémára, vagy sem. És egy komolyabb hackathon esetén ezeket az eredményeket aztán akár egy szerződéskötés is követi, hogy akkor oké, ez amit a csapat összerakott, ez jó, tetszik, légy szíves, dolgozzátok ki, legyen belőle termék. Na hát a digitális kaláka is eljutott, tehát most volt ez decemberben Udvarhelyen, tehát ott is eljutottak eredményre, az ötletgazdák azok megvizsgálták azt, hogy mennyire jók ezek a megoldások, mennyire használhatók, életképesek, stb. És aztán lesz, ha van olyan megoldás, ami életképes, akkor lesz folytatása is az ügynek.
Az IT Plus Cluster az önkormányzatokkal is kapcsolatban áll. Ezen a területen milyen projekteket valósítanak meg? Illetve a cluster kapcsolatban áll, de gondolom, hogy ezt a clusterben résztvevő cégek kapják meg azt az adott projektet. Hogyan történik ez a leosztás?
Nem beszélhettek leosztásról, amennyire tudom. A kapcsolat az inkább egy közös cél érdekében való tevékenység, azaz a közös cél az oktatás, a tudásszintnek az emelése. Tehát egy ilyen nagyobb oktatási program most már nem tudja a klaszter önerőből megvalósítani, és akkor ezért együttműködve önkormányzatokkal tud bevonni kormányzati forrásokat ezekbe a programokban. És a másik, amiben a klaszter tudja segíteni az önkormányzatokat, az a stratégia kidolgozása. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk a polgármesteri hivatalnak szüksége van egy valamilyen szoftverre, és azt a klaszter legyártja, hanem arról van szó, hogy egy önkormányzatnak el akar indulnia egy bizonyos technológiai úton, és akkor segítséget kap ebben a klasztertől, hogy mit jelent az, hogy digitalizáció, mit jelent az, hogy szoftver, mire kell odafigyelni, milyen aspektusokat kell figyelembe venni, amikor kiír egy közbeszerzési pályázatot például. Tehát egyszerűen egy ilyen szakmai támogatás klaszter részéről.
Eltekintve az IT Plus klasztertől, hogyan látod a digitalizáció jövőjét?
Hát ez megint legalább annyira komplex, vagy még komplexebb, mint az oktatási kérdés. Azt látom, hogy nagy cégek határozzák meg. Ugye, ha megnézzük, hogy mivel foglalkoznak ezek a vezető cégek, akik a digitális technikának területén, vagy sőt, hát most már kicsordulnak onnan, gondolok a volt Facebookra, ugye most már Metaverse, az Apple, az Alphabet, ugye volt Google, az Amazon, Tesla, stb. Tehát, hogy ők nagyon határozottan mennek egy irányba, és ez a fizikai és a virtuális valóságnak a minél szorosabb összekapcsolása, minél inkább lebontani a tárokat a kettő között. Szerintem a legmarkánsabb példa ugye ez a Elon Musk-nak a Neuralink cége, akik gyakorlatilag az agy és számítógép interfésznek a megvalósításán dolgoznak, tehát közvetlen interfész. Azaz azt jelenti, hogy ugye milliónyi elektródának a beültetésével közvetlen kapcsolat van, tehát agyhullámok és a szoftver között. Tehát egyrészt fizikailag az agy és a számítógép, másrészt szoftveresen az agyhullámok és a szoftver között. Facebooknak a metaverse, a virtuális valóságnak a minél tökéletesebbé válása most ebbe az irányba tart, amit látunk.
Mikor várható valamilyen területen a digitalizáción belül valamilyen forradalmi áttörés, amire tényleg úgy mindenki felkapja a fejét, és elérhető lehet mindenki számára?
Én azt mondom, hogy ez naponta történik ilyesmi. Esetleg kevésbé látványos a nem szakmabeliaknak, hogy milyen hihetetlen munka és tudás van egy-egy telefonban, amit minden nap kézbe veszünk. A telefonon futó applikációkban gondolok például a Snapchatre, tehát hogy ez egy hétköznapi applikáció, hogy úgy mondjam. De hát olyan hihetetlen high-tech van abban az applikációban, hogy elképesztő, nem is tudom, elképesztő tényleg. Ezek a valós időben történő képmanipulációk, nem tudom, ezelőtt 5 évvel elképzelni se lehetett, hogy ilyesmit. És most egy telefonban, egy ingyenes alkalmazásban kezünkbe kerül. Arcfelismerés. Tehát ezek ilyen triviálisnak tűnnek, mert hát belenézünk a telefonba, és felismeri az arcunkat. Nagyon triviálisnak tűnik, mert bemegyünk az üzletbe, és viszonylag olcsón meg lehet venni mindenki, bárki számára. De hát ezek mind olyan technológiák, amik 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak.
És merre tart most akkor az IT Plus Cluster? Milyen céljaik vannak a jövőben, közeljövőben?
Ugye az oktatás sem teljesen öncélú, tehát az alapvető cél az, hogy a székelyföldi régióban, tehát hogy ezen a területen tartani a szakembereket, és fejleszteni ezeket a szakembereket. Azért, hogy az egész régió fejlődjön. Tehát, hogy ez egy valós választási lehetőség legyen egy programozó szemében. Ami azt kell mondjam, hogy elég jól teljesül is. Tehát, hogy ugye kolozsvári egyetemisták nem feltétlenül maradnak Kolozsváron, nem feltétlenül mennek ki nyugatra, hanem van olyan, aki visszamegy Székelyföldre, és ott helyezkedik el. Azért, mert olyan munkát talál, ami neki megfelel. És már rég nem a, vagy nem csak a fizetésről van szó. Tehát, hogy Romániában az IT már elérte azt a szintet, amikor egy szakember úgy választ állást, vagy posztot, hogy mennyire érdekes a munka, mennyire kihívás, mennyit tanulhat, mennyire használhatja fel a tudását, mennyire van neki szakmai elégtétele egy adott pozícióban. És ez már egy következő szint. És ezt székelyföldi cégek is most már el tudják érni.
Hogyan látod a vidékek digitalizációját? Hiszen előbb-utóbb ez is sorra fog következni. Nyilván valamikor az okos városok után, gondolom én laikusként, hogy miután a városok már elég okosok, utána a vidéket is el kell kezdeni idézőjelesen okosítani.
Számomra ezek ismeretlen vizek. Már az okos város is eléggé általános műveltség szinten remezte a kérdéskört. Hát nem állunk jól, ez biztos. Nem állunk jól ezekkel a dolgokkal. Hát mit láttam, vagy mit tudok erről a témáról? Voltam Kolozsváron egy konferencián, ahol egy cég bemutatta a termékét. Ha jól tudom, olasz cég volt, amelyik most már itt Romániában is árulja a szolgáltatásait. Ez képes volt a rendszerük arra, hogy drónképek alapján irányított, automatikusan irányított munkagépekkel tövenként, egy szőlőszedben tövenként pontosan annyi tápanyagot, gyógyszert, vizet adjanak, vagy juttassanak egy szőlőtőkének, amennyire pontosan szüksége van. Tehát ez mit jelent, hogy volt egy drón, amelyik végigfényképezte a területet, volt egy képfelismerő, képfeldolgozó szoftver, amelyik a kép alapján megállapította, hogy melyik szőlőtőkével mi a helyzet, tehát képes volt, vagy képes betegségeket, száradást azonosítani, és elküldi a munkagépet, amelyik méter pontosan pozicionálható, sőt, azt hiszem 10 cent ennek az eGPS-nek a pontossága. Pontosan oda megy ez a gép, ahova kell, és pontosan annyi vegyszert, vizet, bármit juttat a földbe, talaj, tőkére, a szőlőre, amennyi kell. Hát, hogy valahol itt tart most a frontvonal, vagy hogy mondjam, a high-tech. Hát ehhez képest elég messze vagyunk.
Összességében miben, vagy miben kellene még fejlődjön Románia, és hogyan tud ebben segíteni az IT Plus Cluster?
Hát nagyon érdekes Romániának a ellentmondásos a helyzete a digitalizáció terén. Tehát ugye egyrészt van egy nagyon erős IT szektora Romániában. Nagyon komoly szakemberekkel, nagyon komoly szaktudással, sikeres cégekkel, világszínvonalú tudással. Tehát, hogy ez így van egyrészt ez. Másrészt pedig a digitalizációnak a beszivárgása a közszférába, vagy a cégekhez, vagy ugye általában az IT-n kívüli területre az olyan össze-vissza. Konkrét példát. Tehát megpróbáltam egy telekkönyvi kivonatot kivenni online. Ez már elég rég működik. Óriási pozitívumként már is felírható, hogy nem kell bemenni, kérvényt leadni, papír, aláírás, hanem virtuálisan, vagy hát egy weboldalon igényelhető. Most ez a weboldal annyira bonyolult, hogy vannak cégek, amelyek arra szakosodtak, hogy ezt veszik az embernek ezt a digitális telekkönyvi kivonatot, mert külön képzés szükségeltetik ahhoz, hogy elboldoguljon az ember azon a weboldalon. hihetetlen. Más meg általában a pénzügyi, meg az ilyen állami szerveknek a weboldalai, ha van, borzasztó nehéz kezelni, barátságtalan, bizonytalan. Másfelől itt van az oltási igazolvány, hát le voltam döbbenve, hogy mennyire gyors, szép és ügyesen és könnyen használható weboldaluk van, ugye a rossz tapasztalataim alapján. Ez például nagyon jól meg van csinálva. Csak ugyanígy a privát szférában is ugyanez a történet, hogy egyes cégeknél nagyon komolyan, nagyon jól használják, más cégeknél pedig még mindig probléma az, hogy hogy a számítógép, tehát hogy mit kell csinálni a számítógéppel, hol kell bekapcsolni, ilyen furcsa, ellentmondásos, és hát van hova fejlődni persze, tehát hogyha az ember egy célt akar felmutatni, akkor ott van Észtország, ugye, ahol gyakorlatilag minden a hálón zajlik, mindent meg lehet oldani az interneten, egyszerűen gyorsan, olcsón.
Valaha elérhetünk erre a szintre Romániában?
Hát a potenciál megvan. Van, ki megcsinálja. Az kétség, tehát technológiailag jól állunk. Azzal nincs baj. A gondolkodást kell, ugye megváltozta, vagy a gondolkodást kell odaérjen, és visszatérve az előző kérdésre, ez szerintem ebben tud a klaszter sokat segíteni, hogy ezt a fajta digitális gondolkodást előmozdítsa, támogassa, bátorítsa a többi szereplőkben.
Ákos, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Bálint Ákosnak, az IT Plus Cluster alelnökének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.